Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora, aki pedig itt van velünk, a Mediátor két stratégiája, Cibóka Gabi és Dankó Bence. Sziasztok!
Szia Viktor!
Köszöntjük a hallgatókat budapesti otthoni irodáinkból.
A mai vendégünk Jakab Péter art direktor lesz, akivel a merchandisingról fogunk beszélgetni. A híreink között beszélünk a Telekom és a Tisza cipő kollaborációjáról, vagyis a magenta színű Tisza cipőről. Aztán a post-valentinapi körképünkben szó lesz a Greenpeace, a Dreher, az Osan és a Telekom valentinapi kampányáról. Beszélünk a Blik népszerűsítő kampányáról, a Milupa új reklámjáról. A spotszemlénkben pedig a Telekom új okos wifi-s spotjáról beszélünk, amely azt az üzenetet hordozza, hogy általában az otthoni internet nagyon akadozik, meg rossz minőségű.
Minden esetre a spot az passzol hozzá. Én elsőre, amikor először láttam, azon gondolkoztam, hogy ez vagy adaptáció, vagy pedig stock videóból lett összerakva, tehát hogy gyakorlatilag nem forgattak hozzá, mert a spot ugye azt a szerencsétlen szerkesztési elvet követi, hogy így felvillant különböző élethelyzeteket, amikor így a laptoppal nyújtózkodunk és hasonlók, azért, mert az adott pozíciónkban éppen nem elég erős a wifi. Ez egy kicsit szerencsétlen megoldás, mert nem áll össze egy történeti, pusztán csak élethelyzeteket mutat meg.
Annyi, hogy nekem viszont pont ez a kicsit ilyen csempeszerű megoldás, amit te is mondasz, hogy volt egy nagyjából egy általános háttér, és azon jelentek meg, vagy villantak fel ezek az élethelyzetek. Ez pont azt hozta, ami a spotnak az ihletése is, vagy aként tudjuk értelmezni, vagyis ez a Covid ihletésű spot, hogy ugye a home office-ok korában egy instabil internet az tényleg hozhat kellemetlen helyzeteket, és hogy erre próbálnak most szolgáltatás szinten választ adni a Telekom oldaláról.
Ugye elég viccesen nehéz helyzetben vannak, mert azt nem nagyon ígérhetik be, hogy tudnak rá megoldást kínálni, mert egy gyenge wifi az annyiféle okból lehet, hogy nem biztos, hogy az adott eszköz, amit kínálnak, tényleg tud rajta segíteni. Én azt éreztem azért ezen a spoton, hogy ez egy ilyen kötelező kör volt, valamit az új termékre kellett csinálni, és ezt a lehető legegyszerűbben és legóvatosabban megoldani.
De akkor menjünk is rá a Milupa új kampányára, a teljes ital kampányra, ami a baba táplálkozással foglalkozó cég hatodik székkel együttműködve készült egyik reklámfilmje, és a szülők szemszögéből közelíti meg a gyermek etetését.
Itt is egy végtelenül egyszerű üzenet van, annyi a narratíva, hogy a gyerek éppen nem akar enni, akkor vegyük elő ezt a teljes italt, valószínűleg fog neki ízleni, ezt megissza, és nem kell amiatt aggódni, hogy a gyermekünknek a hasa üres maradna. Végtelenül egyszerű narratíva, halál unalmas lehetne, szerencsére mégsem az.
Igen, ennek a spotnak az erőssége az egyrészt továbbra is ez az életszerűség, hogy ebben a cipőben valószínűleg minden szülő volt már, a probléma érkezik bemutatva, vizuálisan és alátámasztva, és utána a spot végén pedig egy nagyon egyértelmű megoldás.
Izgalmas vizuális megoldások vannak, az ilyen akciófilmekből kölcsönzött, földre zuhanó, elhajított, kajamaradékos gyerekkanál, azt külön tudtuk szeretni, és egyébként nagyon-nagyon kíváncsi leszek én a neuromarketinges értékelésére ennek a filmnek, mert az elején az anyuka ezzel a szubjektív kamerában, ahogy megjelenik ugye a kisbaba szempontjából, ahogy így kínálja és beletolja, az egyszerre nagyon erős, egy kicsit agresszív, nyomulós is talán, és nagyon kíváncsi leszek, hogy erre így zsigerből a neuromarketinges mérések szerint milyen reakciót fognak adni a nézők. Nekem felkeltette a figyelmet, és tökre örülök, hogy ezt a Milupa spotot láttam.
A következő hírünk az a Blik új népszerűsítő videója. Egy győző már nem elég meggyőző, hiszen sok-sok győző, Szabó Győző jelenik meg ebben a filmben. Nekem egyébként először a Dogville jutott eszembe Lars von Trier-től, 2000-es évek elejéről, amely ugye egy filmstúdióban készült, úgy volt felrajzolva az utca, a házak, sok minden csak jelezve volt, és egy picit nekem úgy tűnt, hogy arra, mintha ahhoz az ötlethez nyúltak volna hozzá. Tehát nekem ez a spot egy ilyen pozitív élmény volt.
Én nem tudom, hogy mekkora a közös metszete a Blik célcsoportjának és a Lars von Trier tán rendező munkásságát követőknek, de hogyha ez így működik, akkor tök jó. Én azért egy kicsit elszomorodtam, mert oké, hogy csináltak egy érdekesebb vizuális megoldást ebbe a spotba, de azért alapvetően ennyire egy szóvicre építeni egy spotot, ez engem is így a 2000-es évek első felébe, vagy a Dogville korában, vagy még korábbi időszakban repített.
És akkor térjünk rá a mai kedvenc témánkra, a post-Valentin napi körképre. Kezdjük is a Greenpeace-szel, amely két agyféltek és szóviccek kampánya volt. Mondhatok példákat? Te is amúr, én is amúr, kész a lamúr. Padabum. Egyet még hagyd mondjak el.
Pontosan.
Az őzeset, akkor... vagy a pontosat, igen.
Persze mindegyiket. Nekem ami a legjobban tetszett az az, hogy gomba vagyok, hogy milyen ajándékot adjak neked idén Valentin napra.
Itt egyszerűen az lehetett a siker receptje, hogy jó volt az ötlet is, nagyon szerethető a kivitelezés, ugye helyes állatokat láttunk, a grafikák is klasszak, és a szóvicek is eléggé ültek. Itt most nem volt másodlagos üzenet, tehát hogy a márka nem jelent meg nagyon a Valentin napon kívül valamilyen másik üzenettel.
Márka azért abban benne volt, hogy az állatokra és az élővilágra is irányította a figyelmet egyúttal.
Igen.
És én nekem személy szerint az a véleményem, hogy nem jó ötlet. Tehát a szóvic az nagyon-nagyon-nagyon kevés esetben lehet jó ötlet. Én azt gondolom, hogy a Greenpeace egy szeretett márka, egy kicsit többet elnézünk neki, az is, azért is azt mondjuk, hogy ez így oké, de egyébként meg leginkább azért nézzük el szerintem ebbe az esetben a szóvicet, mert tényleg állatokról szólt, volt mellé rakva a vizuál, össze volt az egész lőve így a Valentin napra, és a márka adott valamit, ugye muníciót adott, egy vicces muníciót a Valentin napi köszöntéseket, ezek a dolgok így együtt számomra ezek tették elviselhetővé, sőt szerethetővé ezeket a szóvicceket.
A következő Valentin napi szereplőnk, az pedig a Dreher, ugye olyanok vagyunk, mint a sör meg a habja. Kell ezt folytassam?
A Dreher is ebbe állt bele, hogy próbál muníciót adni a Valentin napi köszöntésekhez. Nekem igazából itt az lett nehézkes, hogy a sör címkék, azok csak egy limitált szériás sörre kerültek rá, amit újságírók kaptak meg, tehát hogy ez nekem inkább egy ilyen PR akció volt, amit megpróbáltak kiterjeszteni a közösségi médiára, de ugye nyilván ez igazából akkor az igazi, hogyha ezeket a sörös címkéket valahogy így fizikálisan a fogyasztók is megkaphatták volna.
A Csömöri Osamban viszont szingliknek szánt kosarakkal készültek, és így lehetett ismerkedni.
Értjük az aktivitás okát, a mechanizmus is ismert. Kérdés, hogy mi volt itt a cél? Egy gag vajon, vagy tényleg a kapcsolatok kialakítása, vagy az elősegítés az ismerkedéseknek volt egy COVID-kompatibilis helyszínen? Vannak kérdéseink.
Az biztos, a jövőre is megszervezik, helyszíni tudósítást készítünk az akcióra.
Végül, de nem utolsó sorban menjünk is rá a Valentin napi körkép utolsó szereplőjére, méghozzá a Telekomra, amely a négy fal között képzeli el a Valentin napot. Miért is természetes ez?
A járványhelyzetben nyilván sok pár az nem tud annyiféle Valentin napi programot kitalálni, mint a járványhelyzet, ha nem lenne járványhelyzet. Erre alapozva a Telekom arra jutott, hogy akkor ez egy olyan alkalom lehet, amikor a párok mindenféle izgalmas beszélgetésekkel fel tudják frissíteni kapcsolatukat, meg el tudják azt mélyíteni. Ami egyébként egy toposz, a félig az ilyen életmód meg bulvár sajtóban, ugye 3-4 évvel ezelőtt a BuzzFeed jött először ki, vagy vált először ismerté egy olyan listával, amelyik így arról szól, miket kell megkérdezni a másiktól ahhoz, hogy a kapcsolatodat izgalmasabbá tegyed, legyen egy olyan beszélgetésed vele, ami elvisz a következő szintre. És ezt a gondolatot emelte át a Telekom, és ennek építette ki a digitális infrastruktúráját egy játékos weboldal formájában.
És az utolsó hírünk az, hogy közös márkázott cipőt adott ki a Magyar Telekom és a Tisza cipő. Egyébként hozzáteszem, nem is néz ki rosszul ez a cipő, pont jól eltalálták, a Tiszának jól áll ez a magenta szín. Kinek is szól ez a cipő, vagy ki venne föl ilyet, ugye a telekomos dolgozóknak leginkább?
Na, ez egy izgalmas kérdés lesz, hogy egy Telekom márkázott Tisza cipőt, azt vajon milyen érzés viselni, ha nem vagy kábel-tévé szerelő.
Hát azért a cikkben amúgy erre választ adnak a brand purpose kapcsán, meg hogy ugye hogyan építi ez náluk ugye a munkáltatói márkát.
Ez nem az első ruházati merchandising akció a Telekomnál. két-három évvel ezelőtt szintén a Telekom dolgozók azok vásárolhattak milyen márkázott ruházatot, akkor az Adidas volt, és úgy látszik most a Magyar Telekom úgy döntött, hogy beelőz, és egy magyar márkával hozza a dolgozóit ilyen helyzetbe.
És ha már itt tartunk, akkor a fő témánkra rá is repülnék, ami ugye merchandising, ebben pedig Jakab Péter art direktor fog nekünk segíteni. Mi az a merchandising? Hogyan kell ezt kezelni, és kiknek ajánlott? Maradjanak velünk! Rebrief. A vendégünk tehát Jakab Péter. Szervusz, Péter!
Hello, hello!
Kezdjük a legelején. Mi az a merchandising?
Hát ugye a merchandisingnek van többfajta megfogalmazása. Ugye van az egyik, az a klasszikus, az eladási szolgáltatás definíció, de ugye ami sokkal érdekesebb, meg amiről ma beszélni fogunk, az a másik értelmezés, az az úgynevezett arculatátvitel. Tehát amikor egy szellemi terméket tömegmarketingként alkalmazunk.
Mióta létezik a merchandising fogalma, és hogyan alakult ki, vagy mi hívta életre?
Hát ugye a merchandising elméletileg már az 1800-as évek vége óta jelen van, de azt szokták mondani, hogy így az egyik úttörője az maga Walt Disney volt, aki a 20-as évek végén a Mickey Jagger felhasználási jogát eladta egy valami jegyzetfüzetnek, azt hiszem a címlapján használhatták néhány száz dollárért.
Gyakorlatilag az történik, hogy egy valamilyen márkaértékkel rendelkező figura rákerül egy valamilyen termékre, aminek azelőtt nem volt márka értéke.
Hát talán van ugye ennek különböző ezer más módja is. De mindenféleképpen egy arculat a magától a főcsapástól valamilyen szinten önálló életre kell, és önálló utat kezd el bejárni.
Nekem az egyik legizgalmasabb példa az a Hello Kitty-nek a története, amelyik ugye úgy sikerült, hogy egy gumicsizmagyártónak kellett egy figura a gumicsizmájára, aztán azóta a Hello Kitty-vel kapcsolatban a gumicsizmát már mindenki elfelejtette.
Igen, de például a Star Wars ebből a szempontból egy ilyen nagyon klasszikus példa, ugye van egy ilyen legenda, vagy nem is tudom mennyire legenda, azt hiszem nem legenda, hanem igaz, hogy a Lucas, amikor ezt a filmet elvállalta, vagy elkezdte csinálni, ugye, akkor kötött egy olyan megállapodást, hogy szerényebb rendezői díj, viszont meg magánál tarthassa a licenszjogokat. Ez egy, ugye ez egy hatalmas üzleti sikertörténetté duzzott, és hát nem csak neki.
Térjünk át egy kicsit a gyakorlati oldalára, hogy egy márkagazda hogyan tud jól sáfárkodni a merchandisinggal. Vajon ez egy gyerekes dolog-e, vagy pedig igazából felnőtteket célzó marketing aktivitások esetén is jól működhet a merch?
Hát ugye nem csak mesefigurákat licenszelnek, de ugyanígy merchandise, mondjuk a zenekaros merch, ami szintén egy idősebb korosztály, de ugyanígy például, ami tök alap, az a sport merch, tehát hogy sportcsapatoknak az emblémái, mezek. Vannak ugye ilyen nagy márkák, például, hogyha Red Bullra gondolunk, ugye Red Bullos motoros jackit látunk, vagy a Ferrari ugye nem csak autót gyárt, hanem a parfümtől kezdve tudnak vásárolni Ferrari pólót, Ferrari sapkát, és ezek jó minőségű, magas minőségű, tehát nem reklám ajándék kategória, hanem ezek merchök.
Tehát, hogy, de alapvetően ez nem egy lustaság egy márka részéről a merch eszközéhez nyúlni? Ahelyett, hogy a saját sztoriát fejleszteni?
Hát, hogyha okosan van kitalálva, akkor nem. Illetve, hogyha nem okosan van kitalálva, akkor meg igazából simán lehet, hogy egy olyan megoldás, ami mondjuk abból fakad, hogy például mondjuk ennek a márkának, vagy az adott cégnek, ami mondjuk megvesz egy licenszt, annak mondjuk nincsen olyan termékpalettája, vagy nincsen olyan fajta sztoria, amit ő saját merchbe tudna fordítani. Mondjuk például egy gumimatracot veszünk példának, ha mondjuk egy gumimatracra például megvásárolja az adott cég mondjuk a spongyabobot, akkor az egy jó termék lesz, és amit el tudnak könnyen adni. Ugyanakkor például gumimatracra, nekem van egy nagyon ilyen kedves sztori, vagy nem is sztori, hanem van egy ilyen tök jó márka, amit tök bírok, ez a Supreme nevezetű streetwear márka, ez igazából abból építkezik már évek óta, hogy a ruha ruházat mellett, kidob a piacra nagyon minimális szériájú, elképzelhetetlenül furcsa termékeket, amiket a saját logójával lát. Tehát például gumimatracot is, de akár a blokktéglától kezdve a pályszerig mindent meg lehet találni. Tehát ez például onnantól kezdve már kiemeli ezt a dolgot, és onnantól kezdve ez már kicsit inkább az ilyen ready-made, ilyen artistikum világába kezdi el eltolni mondjuk az adott terméket.
De ez milyen márkáknak ajánlott, illetve van olyan márka, amelyiknek kerülendő és kellemetlen a merchandising?
Hát attól függ, hogy melyik oldaláról nézzük szerintem. Mármint, hogyha én vagyok a licensz adó, tehát akitől megvásárolják a licenszt, akkor érdemes azért azt megfontolni szerintem, hogy van-e a márkám annyira erős, hogy mondjuk elviselje, hogy esetleg például elfárad. De például egy Star Wars, vagy mondjuk egy Batman esetében, ugye ez nem jöhet szóba. Tehát, hogy az, hogy mondjuk leértékelt 1000 forintos póló egy kupacban kitúrhatóak egy áruházláncnak a, nem tudom, ruhaosztályán, és mondjuk Batman logó van rajta, akkor az azért nem erodálja, nem tudja azért az már erodálni, mert mondjuk egy Batman logó, vagy egy Star Wars logó annyira beépültek már így a popkultúrába, tehát annyira már így a minden napunk részei. Viszont, hogyha mondjuk egy olyan márka, aminek ennyire nincsen ereje, annak azért vigyáznia kell, hogy mihez adja a nevét. Mert addig, amíg egy Star Wars, egy nem tudom, egy rizses hús konzerven, mert van ilyen is, tehát egy rizses hús konzerven megjelenik, és mondjuk az a Star Wars brandet nem tudja gyengíteni már, addig lehet, hogy ezt egy másik márka nem tudja megtenni. És az
Érjünk át a licensz vásárlók oldalára, tehát a megrendelői oldalra. Ott vajon vannak-e olyan szegmensek vagy termékek, amivel nehéz elképzelni, hogy a merchandising jól működne?
Amit mondtam, ez a Supreme példa, hogy a Supreme logó az tud működni egy svájci bicskán is, és egy poroltó készüléken is, tehát gyakorlatilag minden, ami piros, arra rá tudják ezt a Futura fontot nyomni, és működik. Tehát az, ugye ez kiemeli az adott terméket ebből a fajta kontextusból.
Hogyan lehet úgy belekezdeni a merchbe, hogy aztán az ne legyen egy fiaskó, egy zsákutca?
Ugye a Star Wars 6. epizódjában a kis evokokat elméletileg Lucasék már úgy találták ki, úgy írták bele a történetbe, hogy szerethető karakterek legyenek, és ezeket utána már át lehessen ültetni ugye játék, meg különböző ajándéktárgyakra. De például azt hiszem a 2000-es évek óta, de lehet, hogy már kicsit korábban is elkezdődött például egy olyan tendencia, hogy a filmek, nek a büdzséjébe például már ez egy bekalkulált bevételi forma. Aztán nem vagyok benne biztos, de azt hiszem a Gyűrűk Ura az, amit már például úgy is forgattak talán, hogy már előtte eladták a licenszjogokat, és az összeg a 10%-át fedezte a gyártási költségnek. Ez tervezhető nyilván, hogyha megfelelő szakemberek megfelelő hozzáértéssel nyúlnak hozzá.
Pillanatra már így említetted azt, hogy van olyan arculatcsere, ami szinte már művészetbe hajlik. Zárásképpen azt mondanám, hogy a kollaborációt és a merchet mi különbözteti meg egymástól. A kollaboráció az talán egy magasabb szintű, szofisztikáltabb merchandising?
Én úgy gondolom, hogy igen, a kollaborációban ott például fontos mind a két brand. Addig, amíg mondjuk egy sima, egyszerű merchandise esetében, amikor megveszik a licenszet, mondjuk, mit tudom én, a Toy Story karaktereit megvásárolja egy ruházati termékeket forgalmazó cég, és rányomja egy pólóra, de az ő brandje igazából tehát nincsen jelentősége ebben a történetben. Ott ugye arról van szó, hogy maguknak a megvásárolt licenszelt karaktereknek a vásárló erejére bízzák azt, hogy eladjanak terméket. Viszont amikor egy kollaboráció van, ott nagyon fontos az, hogy például a két márka hogyan működik egymás mellett, tehát hogy erősítik vagy kiegészítik egymást. Például, hogyha nagyobb márka egy kisebben működik együtt, akkor az PR-ba ott mind a kettő tud profitálni, mert ugye a nagyobb például hitelesíteni tudja a piacon a kisebbet, tehát hogy egy hitelesebb, egy olyan szereplőként tud akkor a kisebb megjelenni, akivel mondjuk egy komoly nagy márka már szóba áll, míg mondjuk közben egy ilyen kisebb márka pedig általában tök friss, valamilyen nagyon pörög a neve, ez pedig például a nagy márkának is jót tesz, mert up-to-date-tebbé tudja tenni magát, tehát tudja frissíteni. Viszont itt nagyon fontos, mi az, amit közösen létrehoznak. És itt általában fontos, hogy egy olyan fajta termék készüljön, ami hidat képez valamilyen módon a két márkának az arculata, az üzenete, az alapvető értékei között. Tehát ez igazából egy produktum, ott a produktum nagyon fontos, hogy mi az.
Jakab Péter, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Ennyi volt már a Rebrief. Jövő héten is jövünk, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.